Zakariás próféta könyvének a harmadik részét fogjuk felolvasni. Nyilván nem fogom a teljes mélységét feltárni, hiszen az utolsó szakasza már csak egy ilyen áldás folyama annak, amit lezajlik a szemeink előtt a történetben, de egy kis pici kitekintést adok rá, hiszen ezen belevisz bennünket az utolsó időkbe, a végidőkbe, ami szintén egy nagyon nagy téma, és ismét egy sok-sok részes sorozatot lehetne belőle tartani. Most egyelőre ettől el fogok tekinteni. Tehát Zakariás próféta könyvének a harmadik része, az első 10 verse így hangzik. Azután megmutatta nekem Jósuát a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki a jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg téged az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszöge ez. Jósua pedig szennyes ruhába volt öltözve, és úgy állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtt állóknak, vegyétek le róla a szennyes ruhát, és ezt mondta, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhába öltöztettelek téged. Azután mondta, tegyetek fejére tiszta süveget. Föltették azért a fejére a tiszta süveget, és ruhába öltöztették őt, az Úr angyala pedig ott állt előtte. És bizonyságot tett az Úrnak angyala a Jósuának mondván, ezt mondja a seregek ura, ha az én utaimban jársz, ha parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitparaimat, és ki bejárást engedek neked az itt állók között. Halld meg Jósua, te főpap, te is a barátaid, akik előtted ülnek, mert jelképes férfiak ezek, íme bizony elhozom az én szolgámat, csemetét, mert íme kő az, amelyet Jósua elé helyezek, egy kövön 7 szem, és faragom annak faragványait, így szól a seregek ura, és eltörlöm a föld álnokságát egy napon. Azon a napon így szól a seregek ura, hívja majd ki a fele barátját, a szőlőtője és fügefája alá. Nagyon izgalmas történet, ezt gondolom valamennyien ismerjük a Szentírásból. Sok ága boga van ennek a történetnek, én mégis ma a vádlásról szeretnék elsősorban beszélni, bár sokkal mélyebb a történetnek a lényege, egy kis pici betekintést majd fogunk ebbe is nyerni. De azt látjuk, egy pár alkalommal ezelőtt szolgáltam a küzdelmünk, a sátán, a test, a világ ellen, és ott is láthattuk azt, hogy a sátán egy olyan ellenségünk, ami megtérésünktől fogva folyamatosan velünk van, végigkíséri az életünket egészen a halálunk napjáig. Amikor megtértünk és újjászülettünk, nem csak egy szerető atyával kerültünk kapcsolatba, hanem a sötétség minden erejével, aminek az a terve és a célja, hogy öljön, pusztítson, raboljon, romboljon és tönkretegye az életedet. A Szentírás alapján lehet látni, hogy a sátánnak 4 tevékenységi munkája van, elsősorban amelyekkel az embereket próbálja elpusztítani, itt most elsősorban ugye a hívőkről szeretnék beszélni, az első a kísértés, a másik a vádlás, a harmadik a megkötözöttség, a negyedik pedig a megszállás. Ezek az eszköztárai, és azt lehet látni, hogy napi szinten a Bibliában, a végén majd erről szeretnék egy kicsikét részletesebben beszélni, hogy van egy tevékenység, amiről a Biblia azt mondja, hogy éjjel-nappal végzi, és pedig a vádlás. Testvéreink vádlója éjjel és nappal vádolja az Úrnak a választottait. Tehát a sátánnak sok tevékenysége van, de egy tevékenysége van, amire non-stop 24 órában be van állva az összes energiája, befektetése, mindene, hogy a hívőket napi 24 órában vádolja Isten előtt és Isten jelenlétében. És a történet arra is nagyon jól rá fog majd világítani, hogy azt láthatjuk, hogy Zakariás itt egy látomást lát, kapott egy képet arról, hogy mi történik a szellemvilágban, és egy betekintést adott abba, hogy hogyan működik a mennyei tanácskozás. Nem sok ilyet olvasunk az Ószövetségben, Mikás prófétával kapcsolatban olvashatunk erről, Dániel prófétánál, Malakiás prófétánál, de Zakariás kifejezetten az, aki egy betekintést ad abba, hogy hogyan is működik a vádlás természete, és hogyan működik a mennyei törvényhozás, és Jób könyvénél is látunk ebbe, ha nem is egy betekintést, egy leírást ezekről az eseményekről. Amikor Zakariás ezeket a képeket látja, Izrael egy nagyon izgalmas időszakban van. Krisztus előtt 537-38-ban megkapják Círusztól a lendületet, a babiloni fogságból hazatérnek, és nagy lendülettel nekiállnak templomot építeni, el is jutnak az oltárnak a felépítéséig, el is jutnak az oltár felszenteléséig, valamilyen szintű áldozatot be is mutatnak, és aztán a környező népek, akik részt akarnak venni az építkezésben, a zsidók a rituális tisztátalanság miatt nem engedélyezik meg az építésük, hogy segítsenek az építkezésben, és ekkor egy vádiratot, egy vádlevelet küldenek a perzsa udvarba, ami miatt megszakad az építkezés. Körülbelül 535 környékén történik ez az esemény, és egészen Krisztus után, Krisztus előtt 520-ig, amíg fel nem lép Aggeus és Zakariás próféta, áll a templom építése. 15 éven keresztül nincs temploma Izraelnek, nincs mindennapi áldozata Izraelnek, nincs főpapi szolgálata Izraelnek, nincs Jom Kippur, nincs Rosh Hashana, nincs semmilyen ünnepe Izraelnek. És akkor, amikor a nép már elkezdi nagyon-nagyon jól érezni magát, a templom építésére összegyűjtött anyagokat szépen elkezdik hazavinni, elkezdik építkedni az emeletes kis házaikat, palotáikat, meg minden ilyen dolgot, akkor fellép Aggeus próféta, ez ugye Krisztus előtt 520-ban van, Zakariás az két hónappal később követi a szolgálatát, és Aggeus próféta, ő a földi síkon mutatja be az eseményeket. Elmondja, hogy a zsidó nép hogy keveredett ebbe az állapotba, elmondja azt, hogy miért nincs áldás, miért nincs termés, miért nem működnek jól a dolgok, és aztán nagyfokú bátorítást és biztatást ad, hogy az eljövendő templom, amit el kell kezdeniük építeni, nagyobb dicsőséggel fog rendelkezni, mint a salamoni templom, mert a messiás meg fog hozzá érkezni. És Zakariás viszont a szellemi síkra helyezi a hangsúlyt. Zakariás egy látótípusú próféta volt, egy olyan típusú volt, egy Roé vagy Hozé típusú próféta, akinek Isten képeket mutat be, képekben mutatja meg a dolgok jelentőségét, és ez azért fontos, mert a két próféta, ahogy mondtam, szinte párhuzamosan munkálkodik egymással, és Zakariás próféta a könyvének az első 7 fejezete, 8 fejezete, az 2 éves időszakot fed le, Krisztus előtt 520-tól, Krisztus előtt 518-ig, és Krisztus előtt 517-ben, 16-ban, Darius Hystapszésznek a 6. évében fel is abatják a templomot. És teszik mindezt úgy, úgy kezdik el építeni a prófétai bátorításra a templomot, hogy a perzsa udvarban nincs engedély. És utána a Esdrás könyvében majd szépen olvassátok el, hogy az uralkodó utána nézés, mivel a perzsák és a médek törvény alapján visszavonhatatlan minden királyi rendelet, megtalálják Círus rendeletét a templom építésével kapcsolatban, és Isten még jobban megáldja Izrael népét, még több segítséget kapnak a perzsa udvartól. Ez legyen egy bátorítás számunkra is, hogy az ellenség rosszat gondol ellenünk, Isten áldásra fogja fordítani. Lehet, hogy ő rosszat gondol rólad, rosszat tervez felőled, akik az Urat szeretik, minden javukra szolgál. Izrael győztesen jött ki ebből. És Zakariás története azért nagyon izgalmas és érdekes, mert Zakariás elmondja, hogy igazából, ami a földön történt, akadályoztatása a templom építésének, akadályozás annak, hogy Izrael népe belakja azt a földet, és visszatérjen a szövetségi áldásba, amihez szükséges a templom, szükséges a vének szolgálat, a főpapi szolgálat, minden, annak egy nagyon komoly akadályozó tényezője volt, mégpedig az, hogy a sátán bemószerolta a főpapot. Tehát ami a földön fizikális szinten történt, abba enged betekintés Zakariás, hogy azért áll a földön minden, mert a főpap egy szellemi támadás alatt van, nincs megtisztulva, képtelen arra, hogy befejezze, végezze a szolgálatát, és ezt használja fel a sátán arra, hogy Istennél bevádolja Jósuát. És nagyon érdekes, ugye, maga a sátán kifejezésünk is, a szitná a héberben azt jelenti, hogy vádló, rágalmazó, vagy ügyész. Olyan szó ez, ami tulajdonképpen a vádban a pert képviseli. Ez a kifejezés van itt, és amikor írnak egy vádló levelet a perzsa udvarba a környező népek, ott is ugyanaz a szitná kifejezés van, mint ahogy ebben a történetben is olvasunk, hogy a vádló levelet küldtek, és tulajdonképpen ennek a mennyei vetületével találkozunk ebben a történetben, itt, ahol látjuk. És ez azért fontos hangsúlyozni, mert nagyon sokszor, és ez a nyugati kereszténységnek egy tragédiája, a múltkor már Tertulliára utaltam, Tertullianus testvére, úgy jó lenne, vagy 10 darab lenne még most ma belőlünk, aki világosan felhívta a figyelmet, hogy a filozófia irányzatok, ez a filozófiai gondolkodásmód annyira beette magát a kereszténységbe, hogy a keresztények elkezdtek materializálódni. Elkezdtek mindent természetes síkon végig gondolni, elkezdtek mindent természetes síkon látni, és nem vették észre, hogy nagyon sok esemény mögött természet fölötti dolgok vannak. Ott vannak a gonosz erők, ott vannak Isten angyalai, és befolyásolják az emberi sorsot és az emberi történelmet. Ha megnézitek Dániel prófétának a könyvét, világosan kirajzolódik belőle, és az egész ügytörténetet végig lehetne húzni rajta, különösen a babiloni fogság után, amikor nehezen érkezik az üzenet a prófétához, nehezen kapja meg Dániel, és akkor mondja neki az arkangyal, meg a hírnök is, hogy azért nem tudtam jönni, mert ellenem állt Perzsia fejedelme, aztán majd jön Görögország fejedelme, és amikor kijelenti a főangyal, hogy ott maradok a perzsa udvarban, akkor nézzétek meg, hogy Isten hányszor menti meg Izrael népét a perzsa uralom alatt. Akár ezzel a történettel, hogy felépíthetik a templomot és megtisztul Jósua, Hámánnak a kísérlete, hogy kiírtsa a zsidóságot, illetve a fal építésének az akadályozása, ez mind-mind azért tudott meghiúsulni, mert Istennek az angyalai és Istennek a védelmezője Mihály arkangyal ott volt és harcolt Perzsia fejedelmével. Tehát nekünk is, ha hívők vagyunk, nem szabad úgy gondolkozni, hogy most látjuk azt, hogy rezsiemelkedések, minden lesz. Tehát nehezednek a dolgok, nem csak földi szemmel kell látni, hanem azt is látni kell, hogy ezek mögött komoly erők vannak. És ha tudjuk azt is az igében, már pedig tudjuk a jelenések könyve alapján, hogy az utolsó időkben gazdasági válságok és káoszok lesznek, és lesznek majd egységes árrendszerek, meg minden, és minden e felé halad, akkor tudjuk, hogy e mögött egy diabolikus rendszer van. Tehát nem csak a kormányt látjuk, nem csak az árfolyamat látjuk, hanem azt is látjuk, hogy ezek mögött komoly szellemi erők vannak, akik ellen lehet és kell is imádkozni és harcolni. De hogy csak azt nézzük, hogy mennyi jön be a számlánkra, mennyit fizetünk ki, és ezt a realitást nem veszük figyelembe, akkor el fogunk tévejedni. És szívni fogunk mindenkit, vádolni fogunk mindent, hogy a kormány a hibás, az oroszok a hibások, az ukránok a hibások, a polinézek a hibások, meg a bushmanok, mindenkit hibáztatni fogunk, de nem látjuk azt, hogy mögötte egy szellemi realitás van. És Zakariás ebbe engedett egy kis belelátást tenni az Úr általa, hogy ebből a történetből is bátorítást nyerjünk. Ez a történet egy nagyon jó történet. Minden nehézsége és komplikációja ellenére ez egy nagyszerű történet. Úgy kezdődik a történet, hogy a mennyei jelenet van, és ott van egy tárgyalótelem gyakorlatilag. Ott van az atya, ott van az ügyész, a sátán a vádló, aki folyamatosan vádolja Józsua főpapot, és ott van az Úrnak az angyala. Az Úrnak az angyaláról itt három olyan dolgot megtudunk, ami kétségtelenné tesz, hogy itt a messiásról van szó, Jézus Krisztusról. Érdekes, hogy ugye az újfordítású Biblia nem szereti Jézust Úrnak ábrázolni, és itt is a második versben kihagyja, hogy itt nem az angyal szólt, hanem az Úr szólt. Tehát mind a héber, mind a görög szövegben egyértelműen az Úr kifejezés van, és az angyal kifejezés nincs ott mellette. Hát hozzátettek a Bibliához, amit nem kellett volna. Ez a sokadik próbálkozása már az ördögnek itt a Biblia hamisításokkal. Tehát amikor Bibliát olvastok, azért több fordítást is nézzetek meg. Mert itt egyértelműen Jézus Krisztus messiási előképéről van szó, messiási bemutatásáról van szó. Azt olvashatjuk a történetben, hogy Jósua hol állt? Az Úr angyala előtt. Én nagyon jó pozícióban volt a főpapnak. Mi volt a dolga? Hogy a népet és saját magát képviselje Isten előtt. Tehát ő nagyon jó helyen van, és az Úr angyal előtt áll. Nem az atya előtt áll, hanem az Úr angyal előtt áll. Tehát Istenként tiszteli meg őt, tekint rá, és egy nagyon jó helyen van. És azt látjuk, hogy a történetből, hogy szennyes ruhában van, pedig lehet, hogy Józsua azt gondolta, hogy azért úgy nagyjából rendben van. Nem követett cégéres bűnöket, adja a tizedet, azért úgy viszonylag jól el van, de Isten jelenlétében azért azok a kis bűnök is azért elég szennyesnek tűnnek. Tehát amikor a vádlásról majd beszélünk, akkor látni kell, hogy ha sátán igazat mond, akkor is hazudik. Lehet, hogy van egy részigazsága a bűneinkkel vagy problémáinkkal kapcsolatban, de a teljes igazságot csak Isten látja. És itt gyönyörűen lehet látni ebbe a történetből, hogy Isten hogyan hozza ki Jósua főpapot ebből a fajta állapotból. És Zakariás próféta, ahogy mondtam, a későbbiekben még előrevetíti ennek majd az üsztörténeti áldásait is, de azt látni kell, hogy az, hogy a földön az események beindultak, és Izrael népe valamilyen szinten helyreállhatott, az egy mennyei döntés kellett. Az kellett egy mennyei ítélet, az meg kellett születni ennek a felmentő ítéletnek, amelyet Jósua főpap kapott. Az Ézsaiás próféta könyvében olvashatunk egy érdekes igeverset a 64. részben, és mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalanok, mint a megfertőzött ruha, minden mi igazságunk, és elhervadtunk, mint a falomb, mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, elhordtak bennünket. Nagyon érdekes az, hogy itt egy olyan erős kifejezést használ a Biblia az igazságunkra, amit a nők a tisztuláskor használtak, ruhát, ami vérrel szennyeződött. Na ilyen az ember igazsága Isten előtt. A vér amúgy is egy tisztátalan dolog, hogyha nem a szentségről van szó, és itt ehhez hasonlítja az ember igazságát. Azért kicsikét azért lesújtó, hogy a mi igazságunk az ilyen. És a törvényről az van megírva, hogy Krisztusra vezérlő mester. Azért fest a Biblia ilyen képet rólunk, hogy majd fel tudjunk öltözni Krisztus igazságába. Hogy nem magunknak tulajdonítsuk azt, hogy mennyire jó fiúk vagyunk, mennyire ügyesek vagyunk, mennyire szépek vagyunk, hanem a mi igazságunk csak egy megfertőzött ruha, egy szennyes, tisztátalan rongy, amivel Isten jelenlétébe léphetünk. De a kegyelem majd ez lesz, hogy Isten ezt a szennyes, mocskos ruhát le fogja cserélni a megigazulás öltözetére. Ez a mi reménységünk, és ez a mi kegyelmünk. És lehet látni, hogy mondtam itt a sátán, ő gyűlölt ezt az egész dolgot. Gyűlöli azt, amikor a Isten emberei az Úr jelenlétébe járulnak, gyűlöli azt, hogy az emberek megtisztulhatnak Isten jelenlétében, meggyógyulhatnak, helyreállhatnak, a gyülekezetnek jól mennek a dolgai, a sátán gyűlöli ezt a jelenetet. Nem szereti azt, amikor akármilyen mocskosan, bűnösen, szennyesen, esetleg úgy érzed magad, vagy tényleg valami cégéres dolgot követtél el, odamész Istenhez, a sátán ezt gyűlöli. Ő ezt nem szereti. Mert tudja, hogy odajárulsz az Atyához, odajárulsz a kegyelem királyi székéhez, ez lesz majd a győzelem egyik kulcsa, akkor te megtisztulás nyersz, bűnbocsánatot nyersz, szabadulás nyersz, gyógyulás nyersz. Ezt a sátán nem szereti, és soha nem is szerette. Ahogy vagy, gyere úgy Krisztushoz, ha még esetleg soha nem jöttél. És egy kis pici kitekintés, hogy lássátok azért a történet hátterét, hogy itt egy nagyon komoly dologról van szó, mert itt igazából a történet a vádláson túl arról szól, hogy Isten hogyan helyezi vissza Izraelt és Jeruzsálemet az üftörténeti pozíciójába. Hát a sátánnak az a vágya Izraellel szemben, hogy eljátszották Isten kegyelmét, Isten szövetségét, Isten irgalmát, és méltóak arra, hogy Isten elpusztítsa őket, megsemmisítse őket, és teljesen lemondjon róluk. Ezt a vádat képviseli, és Jósua főpap megtestesíti ezt a dolgot, hiszen ő is tisztátalan és szennyes ruházatban van, mocskos ruhában van. Az a szó, amit itt használ a Biblia a mocskos ruhára, ezt úgy képzeljétek el, én gyerekkoromban jártam így, körülbelül ilyen térdig értem magamnak, ilyen 4-5 éves lehettem, beleestem egy ilyen trágya verembe. És akkor jó nyakig bele, még a kis pici szandálmat is elhagytam, emlékszek rá, hogy az komoly probléma volt még a 80-as években, és kiszedtek belőle, hát az elég szagos történet volt. Na, ezt a kifejezést használja itt a Héber, mint akit ilyen ürülékkel öntöttek le, és egy ilyen ruházatban van ott az az ember. Most gondoljatok be, hogyha valaki bejönne egy ilyen mezőgazdasági vállalkozó nyakig a trágyával, és akkor itt leülne közöttünk. És egy pár perc múlva milyen finom illatok lennének itt. Na, gondoljatok bele, egy főpap, Isten főpapja, a felkent főpap, úgy van ott Isten jelenlétében. Mondtam, a Héber képes nyelv, vizionáljatok, nagyon fontos. Képekbe beszél a Héber szöveg nagyon sokszor. Na, itt ezt a kifejezést használja, hogy egy ilyen jó trágyával beborított főpapot áll. És a sátán ezt akarja kihasználni, hogy Isten lemondjon Izraelről, lemondjon Sionról, lemondjon a választott népről, és végső soron, hogy ne tudja beteljesíteni az üftörténeti szerepét. És Isten mégis azt látjuk, hogy kegyelmes és irgalmas az ő népéhez, és Jósuát nem véletlenül hasonlítja egy tűzből kilagolott üszökhöz, mert Jeruzsálemet tűz pusztította el, Izrael tűz pusztította el, és egy kis maradékot Isten kimentett magának, ahogy minket is kimentett a pokol tűzéből. Mi is egy ilyen kis parázs vagyunk, amit Isten fogott, kegyelméből belenyúlt és kiszedte. Mert szeret bennünket és irgalmas. De, ahogy mondtam, ez egy hosszabb történetnek lenne a bevezetője, de itt Isten az ő szeretetéből és irgalmából, az ítélet tűzéből kimenti a főpapot, visszaállítja, megtisztítja, megigazítja, és végre be tudja tölteni a küldetését és a szerepét, és Izraelnek egy újabb epizódja fog majd következni az üftörténelemben. A sátán vádlásával kapcsolatban azt láthatjuk, hogy a tevékenységét, ha megnézzük a Bibliában, nem csak arra irányul, hogy az embereket vádolja Isten jelenlétében, hanem nagyon sokszor, és a hívők ezt is megtapasztalják a mindennapok során, hogy Istent vádolja az emberek előtt. És nem csak a világi emberek előtt, hanem Isten a saját gyermekei előtt is vádolja. Éltetek már át ilyet? Amikor a sátán elkezdi Istent vádolni. Ne bízzál az ő kegyelmében, hogy ne bízzál az ő irgalmasságában, hogy hitetlen legyél. Mert ha Isten szeretne, akkor így, meg úgy, meg amúgy lennének a dolgok. Ha Isten szeretne, akkor meghallgatná az imádságaidat. Meg ha Isten szeret, akkor miért halt meg azért, akiért imádkoztál? Miért nem úgy történtek a dolgok, ahogy történtek? És ezek a kijelentések nem az Úrtól vannak. Ezek a kijelentések a sátántól vannak. Hogy ugyanúgy beszennyezze a ruhádat, mint ahogy Jósuának beszennyezte a ruháját. Jósua főpapnak. Vigyázzunk arra, ne engedjük meg, hogy a sátán negatív dolgot mondjon Istenről nekünk a szívünkbe. Éppen ezért olvassátok az igét, és ebből fogjátok megtudni azt, hogy milyen a valódi Isten kép. És ebből szokott következni az, hogy mivel van egy negatív Isten képe a hívő embernek, a sátánnak a vádlásai hazugsága által, ezért a hívő emberek frusztráltak lesznek, keserűek lesznek Istennel szemben, és nem fogják tudni betölteni a küldetésüket, és bizalmatlanokká válnak Istennel szemben. Ez a legsúlyosabb következménye. Istennek a válasza, amikor vele szemben vádolja a sátán a hívőket, az, hogy bemutatja az evangéliumot, hogy mit tettem érted. És mit mond az evangéliumban Jézus? Én nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot, hogy megtartassék a világ én általam. Ezért jött Krisztus, hogy ezt a helyes istenképet, ami annak idején elromlott az Édenkertbe, visszaállítsa. És az ember méltóságát visszaadja az evangéliumnak az ereje által. Krisztus azért jött, hogy bemutassa az atyát. Hogy ő azért lett elhagyatott, hogy mi ne legyünk elhagyatottak. Hogy mi irgalmat nyerjünk az ő irgalmasságáért. Ezért jött Jézus Krisztus. Ez a mi evangéliumunk. És vigyázzatok arra, hogy amikor ezek a pusztító, sugdosó dolgok jönnek a szívetekbe, hogy nehogy megkeseredjék a szívetek, amiről korábban is már beszéltem. Hogy a sátán elhitetett veletek, hogy Isten gonosz, Isten rossz, Isten nem szeret, Isten utál téged, Isten megvett téged, mert ilyen, meg olyan, meg amolyan vagy. Ez mind hazugság. Ezt ne higgyétek el. Tudom, hogy, és én is sokszor küszködök ezzel a dolgokkal, de nem szabad elhinni. Ellene kell állni ennek a vádlásnak. Mert Isten szeret bennünket. Isten jó, és Isten irgalmas. A Golgotai keresztet néz, hogyha valami problémád van az Úrral. Azóta nagyjából ki fog egyenesíteni a gondolkodásmódodat. Hogy Isten hogy szeretett téged és engem. Ne engedjük, hogy ez a vádló és pusztító dolog rombolja az életünket. Szóval a másik dolog, mielőtt rátérnék a személyes vádlásra, ami szintén megjelenik egy gyülekezet közösség életében, amikor a hívő emberek egymást kezdik el vádolni. Amikor a hívő emberek válnak, a sátán munkatársai abban, hogy testvéreiknek a életét rombolják és pusztítsák. Amikor mindenféle dolgot pletykálnak róluk, mindenféle dolgot híresztelnek róluk, azt olvashatjuk a 3 Mózes 19-ben, ne járj rágalmazóként a te néped között, ne támadj fel a te ferebarátod vére ellen, én vagyok az Úr. A Biblia óvaint attól, Isten óvaint attól, hogy a sátánhoz hasonlóan ilyen rágalmazóként, vádlóként járjunk a népünk között, hogy szidjuk a testvérünket. Jézus sem volt külön, ha megnézitek. Nézzétek meg az evangéliumokat, a farizeusok, az írástudók, a szadduceusok vádolták mindenfélével Jézust. Bűnösök barátja, nem kell adót fizetni, hozzáért a tisztátalanhoz, mindenféle dologgal vádolták Jézust. És erre Jézus mit tett? Betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, bűnöket bocsátott meg. Az Isten irgalmasság erejével fosztotta meg a sátánt a vádlásaitól. És ezek a vádlások és rágalmak jutották őt a keresztre. Mert irigyek voltak, féltékenyek voltak Krisztusra és az ő munkájára. És ezért óvakodnunk kell attól, hogy rágalmazóként járjunk a gyülekezetbe. Rágalmazóként járjunk a testvéreink között. Szeressük a testvérünket, emeljük fel, bátorítsuk őket. Ne pedig a sátán eszközei legyünk. Ahogy mondtam a Jelenések könyvében, hogy benne van, hogy a sátán éjjel és nappal vádolja Istennek a választottait. Ne álljunk be ebbe a sorba. Ne legyünk az ő munkatársai. Isten nem akarja, hogy az ő sorsába részesüljünk. Láttatok már pletykás embereket, akiknek ez az élete, nap 24-re a pletykálkodnak. Hú, nagyon csúnya. Mindig azon jár az eszük, mindig azon gondolkodnak, hogy kiről milyen rossz dolgot lehetne mondani. És nem a jó dolgok vannak az előtérbe. Mit mond Isten? Ne járj rágalmazóként a te néped között. Ellenben mire bátorít bennünket? Mit adott a mi lábunkra? A békesség evangéliumának a hirdetését. Jó hír hordozó legyél, ne rossz hír hordozó legyél. A jó hírt hordozzad. Erre kaptál felhatalmazást, erre kaptál elhívást. És ha Istennel szemben rossz a Isten képed, akkor rossz lesz majd a képed a gyülekezeti tagokkal is, mert azon a szűrőn keresztül fogod majd meglátni a testvéreket, és úgy fogod látni őket, mint a sátán. Hogy ez a bűne, az a bűne, ez a baja, az a baja, mindenféle kifogásokat fogsz keresni. Ez egy láncreakció. És ezért pusztító, mert nagyon sokszor napi szinten kell küzdenünk ezekkel a problémákkal. Amúgy is van elég bajunk, de amikor még ezek úgy jól meg is terhelnek bennünket, akkor bizony nagyon nem egyszerű a helyzet. Vigyázzunk arra, hogy amikor Istennel szemben, vagy a testvérekkel szemben ilyen vádlások jönnek fel bennünk, nagyon vizsgáljuk meg, hogy nem-e az ördög akarja az ő természetét közölni velünk. Nem az ő természetét akarja-e, hogy valamilyen szinten magunkévá tegyük, és úgy éljük a mindennapi életünket. elszakadva Isten kegyelmétől, irgalmától, szeretetétől, hűségétől, mert a rágalmazó útján járunk. Vigyázzunk arra, hogy hogyan és milyen módon élünk. És ami végül itt a történetben benne van, hogy a sátán vádolja a főpapot, ez Isten jelenlétében történik. Tehát amikor a sátán a hívőket vádolja, akkor Isten jelenlétében, az ő trónusánál, az ő királyi termében végzi ezt a fajta felforgató, romboló és pusztító tevékenységét, és igazából túl sok és túl nehéz dolga nincs a sátánnak. Ki az, aki közülünk bűntelen? Ki az, akinek nincsenek esetleg rossz napjai? Nincs esetleg egy hamisan kiejtett szó, egy rossz gondolat? Nem vagyunk tökéletesek. Viszonylag könnyű dolga van a sátánnak. Csak ahogy mondtam, ezek részigazságok, és ilyen vádak hangzanak el a mennyben, sokszor a hívőkkel szemben, a bibliai történetekből azért kiderül, hogy ezt az embert mentetted meg, aki ma is így viselkedett. Ezt az embert mentetted meg, aki már megint hazudott. Ezt az embert mentetted meg, aki már megint nem szolgál téged. Folyamatosan megy a vádlás, és kárhoztatja Istennek az embereit, a sátán Istennek a jelenlétében. És nézzétek meg Jósua főpapot. Jósua főpap hogy védekezik? Nem szól semmit. Ez egy nagyon érdekes történet ebből a szempontból, hogy Jósua nem fosz fel kifogásokat. Hogy de hát azért én mégiscsak Izrael választott főpapja vagyok, én mégiscsak jó fiú vagyok, én még így, még amúgy. Egy dolgot lehet az igéből tudni, amiben ludas volt Jósua főpap. Esdrás könyvéből tudjuk, hogy a fiai idegen asszonyokat vettek feleségül, akiket el kellett bocsátani. Hát ő főpapként nem engedhette volna meg, hogy a fiai idegen asszonyokat vegyenek feleségül, mivel ők lettek volna a következő főpapok. Nem engedhette volna meg, és ő ezt mégis megengedte. Tehát, ahogy mondtam, részigassága volt a sátán vádlásának, de mégsem volt teljesen igaz, amiről beszélt, és Isten többek között ezért is menti fel. És Jósua semmilyen saját érdemére nem hivatkozik. Nem hivatkozik, ahogy mondtam, arra, hogy ő mennyire ilyen, meg olyan, meg jó fiú, és mi sem hivatkozhatunk. Mi sem tehetjük meg. Nézzétek meg az igében, kiment haza megigazulva. Megy a farizeus, uram, én nem vagyok olyan, mint ez itt, én böjtölök, adakozok, mindent csinálok. Farizeus, vagy a vámszerű mit mondott? Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. Ennyit mondott. Nem mentegette magát, nem szépírgette magát. Tudta, hogy milyen társadalmi munkája van, vagy társadalmi befolyása van, meg milyen munkát végez. Ő nem szépírgette magát. És kiment haza megigazulva? A vámszerű. Nem az a farizeus, aki verte a mellét és az érdemeire hivatkozott, mert ahogy mondtam, ezek csak szennyes ruhák Isten jelenlétében. Ezek nem méltóak erre a dologra. A sátán a vádlásaival elsődlegesen bűntudatot hoz létre. Azt akarja elérni a vádlásaival, hogy te bűnösnek érezd magad. És ha bűnösnek érzed magad, és értéktelennek érzed magad, akkor az bekorlátozza a cselekvő képességedet. Sokan bele sem gondolnak abba, hogy egy-egy ilyen vádlás következményeként mennyire be tud szűkülni a hívő életük, akár az ige élet, akár az igeolvasásuk, akár az ima életük, mert a sátánnak az egyik célja a bűntudat keltésével, hogy magad körül forogjál. Elvonja a figyelmedet Istentől. Elszakítson Istentől. Hogy te legyél a középpontban, és te körülötted forogjon minden. És ami nagyon nagy különbség, majd fogok erre egy picit beszélni, hogy mi a különbség a sátán vádlása és a Szentlélek munkája között, hogy a sátán vádlása az mindig arra irányul, hogy te magad vagy a probléma. Tehát bármi, amit teszel, nem választja szét a szemét és a cselekedetet. Te vagy az az ember, aki ezt meg ezt a dolgot elkövetted. Isten viszont a kettőt szétválasztja. Elválasztja a bűnös embert a bűneitől. Ezt nevezzük megváltásnak, amikor Krisztus érdeméért majd Isten a bűnt eltávolítja a hívőtől, és Krisztus igazságába öltözteti. A sátán soha nem fog téged a bűntől elválasztani. Ő mindig azonosítani fog veled, hogy te vagy az a bűnös ember. Te vagy az, aki a bűnt elkövetted. Nem fogja szétválasztani az életedben az egyes bűnöket, hanem saját magadat fogja vele azonosítani. És a sátánról tudni kell azt is, hogy egy természet fölötti lény ismeri a hibáinkat, ismeri a gyengeségeinket, ismeri a múltbéli kudarcainkat, ismeri azokat a dolgokat, amelyekben elbuktunk, vagy amelyekben komoly kísértéseket szenvedünk, és nem mindig tudunk megállni, és ezeket mindig fel fogja hozni, és fel is hozza ellenünk. Tapasztaltatok már ilyet? És folyamatosan vádolja, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, te amolyan vagy. És egy egész komplett listája van arról, hogy hogyan tudja ezeket az embereket így szépen kikészíteni. És a vádlásnak a másik célja azon túl, hogy bűntudatot hoz létre az emberben, és elkezdi leépíteni, bekorlátoz az embernek a személyiségét. A vádlás következő célja, hogy ne élvezd a szabadításnak az örömét. Ne járj Isten bűnbocsánatában, Isten örömében, a kegyelem gazdagságában, hanem, ahogy mondtam, csak magad körül forogjál. És ne élvezzél semmit abból a sok-sok jó dologból, sok-sok áldásból, amelyet Krisztusban Isten elkészített számodra. És nagyon sokszor a hívő emberek, amikor azok a vádak jönnek az életükbe, és nem harcolnak ellene, de a probléma nem a vádlással van, mert azt nem fogjuk kikerülni, ahogy mondtam, a kísértéssel fogjuk kikerülni, meg a különböző sátáni dolgokat, de a harcot nem kerülhetjük ki. Ezt ne felejtsük el, hogy a vádlás egy dolog, de ha nem harcolunk ellene, az a probléma. Nem a vádlás igazából a nagy probléma, hanem az, hogy nem harcolunk ellene, hanem megtűrjük az életünkbe, és hagyjuk, hogy összetöpörítsen bennünket, hagyjuk, hogy gyengévé tegyen bennünket, hagyjuk, hogy megalázzon bennünket, hagyjuk, hogy tönkre tegyen és felemészen bennünket. Ez a probléma. És nem harcolunk ellene idejében, és elkezdünk egyre jobban zsugorodni, elkezdünk egyre kisebbek lenni, még a saját szemeinkben is. Nem látjuk az értékeinket, nem látjuk a képességeinket, nem látjuk az elhívásunkat, nem látjuk Istennek a dolgait az életünkben, és azt hiszük, hogy egy vesztes, lúzer kis emberek vagyunk. Ezt akarja Sátán elérni. De a kis ember kifejezés amúgy is egy társadalomtudományi kifejezés. A legpejoratívabb szó szerintem, amit a hívőkkel kapcsolatban esetleg el lehet mondani. Mi nem vagyunk kis emberek. Kik vagyunk mi? A mennyei atyának a gyermekei. Az örökké valóságnak az örökösei. Ehhez képest az amerikai elnöki pozíció, ez egy viszonylag egy ilyen magas földi pozíció, az a egy kis homokozó téren valami kis homokvárépítés. Körülbelül ez a kategória. Krisztus örökös társai vagyunk. Értitek a különbséget? Nem kis emberek vagyunk, nem összetöprödött emberek vagyunk, Isten gyermekei vagyunk. Az örökké valóságnak a várományosai. Krisztus örökös társai. Az örökké valóságban való részesedésnek a dicsőséges tagjai. Ez nem jó hír? Akkor miért a Sátán tanítását hisszük el? Hogy gyengék vagyunk, hogy erőtlenek vagyunk, hogy nem vagyunk jó semmire, és amikor reggel felkelsz, már azzal kelsz fel, hogy miért aludtam 5 perccel többet, vádol a Sátán, hogy 5 perccel hamarabb kelsz fel, akkor 5 perccel többet tudsz imádkozni. És egész nap ez megy. Mész a munkahelyre, türelmetlen vagy vezetés közben. Rossz férj vagy, rossz apa vagy, rossz anyaus vagy, rossz feleség vagy, rossz gyermek vagy, rossz szolgálattevő vagy. Túl szűk ruhát vettél fel, túl lazát vettél fel, túl hosszú, túl rövidet. Ez megy egész nap. És este úgy megyünk haza megverve, hogy talán még van egy kis időnk igét olvasni. Miért nem harcolunk? Miért nem mondjuk azt a Sátánnak, majd rá fogok térni a győzelem útjára is, hogy távozz tőlem, Sátán, dorgáljon meg téged az Úr. Nézd meg, az Úr angyala, a messiás kiáll, ú, de fantasztikus kép, ez a melkizedeki papság, az egy külön téma lenne itt, mert ugye ez is bejön, mert magasabb rendű, mint az áradi papság, többek között ezért is tudja megtisztítani a főpapot, illetve maga az Úr angyala, tehát a messiás tisztítja meg a főpapot, és nem áll le vitatkozni a Sátánnal, nem áll le veszekedni a Sátánnal, nem kezdi elmondani a apróbetűs részeket, hanem azt mondja, hogy dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán. Ahogy Mózessel is tette a sírja fölött Mihály arkangyal, kőkeményen megdorgálta a gonoszt. Ez a messiásnak a feladata. Isten megdorgálja a gonoszt, érted? Csak miért nem hisszük el? Itt van a Bibliában. És minden nap úgy kelünk fel, nem mindig, de sokszor, és úgy megyünk haza, megverve indulunk el, megverve érkezünk haza. Ott van bennünk a csomó keserűség, frusztráltság, este ez lecsapódik a családba, később lecsapódik a szolgálatba, mert egy ilyen megvert ember, aki mindig ezzel a tudattal van, hogy egy kis ember, egy megvert ember, egy megalázott ember, Istennek is csak a problémája van vele, az nem fog szolgálni, nem fog harcolni, nem fog küzdeni. Ez a probléma. Ott a Bibliában világosan le vannak írva azok a fegyverek, amelyeket Isten azért adott, hogy a vádlás hatalmát megtörjük az életünkben. Mert Isten nem akarja, hogy egy ilyen szerencsétlen, nyomorult gondolkodásbeli életet éljél, hanem vedd fel a fegyvereidet, és harcolj ellene. Erről szól az evangélium. Ahogy mondtam, ellenséget is szereztünk, amikor megtértünk, nem csak egy szerető mennyei atyát. A pokol összes selege rajtad van, hogy elpusztítson, tönkretegyen és megöljön. Azt olvashatjuk Péter apostol levelében, a Sátán mint ordító oroszlánjá szerte, hogy elnyeljen bennünket. Ez a harci feladata. Ezt csinálja. Igaz, hogy fogatlan, de még azért az üvöltése meg szokta ijeszteni a hívőket. De ha nincs szellemi látás, vagy csak materiális síkon gondolkozol, és magad körül forogsz, nem az ige alapján látod magadat, meg a helyzetedet, akkor biztos, hogy egy vesztes életet fogsz élni. De Isten nem erre hívott el bennünket, hanem arra hívott el, hogy az evangélium által egy győztes életet éljünk. Erről szól az evangélium. Hogy Isten gyermekei vagyunk, akit magáévá fogadott, megtisztított, megigazított, a mennyeiek világába ültetett, és minden áldással megáldott bennünket. Nem vagy szegény, nem vagy nyomorult, nem vagy elesett. A mennyei gazdagság minden rajtad van. Mindent megkaptál, amit megkaphattál Istentől. És az eljövendő dicsőség, az örökké valóság pedig még hatalmasabb lesz. Ezt kell hirdetni, és ezt kell prédikálni a szószékről. Nem pedig a filozófikus, materiális dolgokat, hogy az emberek halljanak valami társadalomtudományos értekezést. Az nem az evangélium. Az evangélium Istennek az ereje, ami kihozza az embereket a sötétségből, és Isten királyságának a tagjává teszi. És ha győztes akarsz lenni, akkor harcolj a vádlás előtt. Ne engedd, hogy megtöpörödjön az életed. És elhidd azt, amit mond neked. És hogy mondtam, nyilván van benne részigazság. Lehet, hogy tényleg nem úgy beszéltél. Lehet, hogy tényleg türelmetlen voltál. De akkor mi a megoldás? Fogom majd mondani, a Krisztus vére. Megyek a bűnbocsánatért, megyek a szabadulásért, és lerázom a vádlást, mint a kígyót a tűzbe. Ahogy Pál is tette a szigeten. Erről szól Istennek a drága igéje és a drága beszéde. Felsoroltam itt öt dolgot, ami általában még gyakran elő szokott fordulni a hívők vádlásával kapcsolatban, amit a sátán szívesen használ. Az egyik, hogy amikor vannak kísértéseink, amikben nem mindig tudunk győzni, vagy elbukunk. Gyakori ez azért? Elő szokott fordulni. Ez az egyik leggyakoribb, hogy mondtam, az egyik eszköz a kísértés, és a hívő ember elbukott, azonnal reflexzerűen a vádlás. Te mondod magad hívőnek? Hát már megint elbuktál. Ezzel a bűnnyel akarsz menni már megint Isten jelenlétébe? Igen. De ha tudjuk a győzelem eszközét, majd a bárány vére és a bizonyságtétel igéről fogok beszélni, akkor Isten igéjével válaszolsz. Mit kell ilyenkor mondani? Ha 7-szer elesik is az igaz, akkor is felkelek. Nem érdekel. Lehet, hogy most elbuktam, de legközelebb győzni fogok. Lehet, hogy most a két kísértésből csak egyet tudtam legyőzni, de már haladok 50%. Nem szabad feladni. Lehet, hogy 11-re fogsz győzni. Lehet, hogy egy függőségből fél év múlva fogsz szabadulni, de ne add fel. Lehet, hogy nem fog egyik napról a másikra menni. De azt ne engedd meg, hogy a lerendezett és felismert bűneiddel a sátán vádoljon téged, és azonosítson vele, hogy te ilyen vagy, mert mindig elbuksz. Mert nem igaz, hogy mindig elbuksz. Nem azt mondja, hogy néha elbuktál, azt fogja mondani, hogy mindig elbuksz. Mindig. Általánosít. Ködösít, homályosít. Nem fogja konkrétan megnevezni a dolgot. Állandóan ezt csinálja. Ez az első dolog a kísértésekkel szembeni probléma. A második probléma, hogy olyan mulasztásokat követsz el, amelyeket meg kellett volna tenned. És elestél ezekben a dolgokban is. Amikor arra próbál rá venni téged, és azzal próbál meg vádolni és hibáztatni téged a sátán, hogy nem vagy elég jó, mert nem teszel eleget Krisztusért. Nem szolgálsz eleget a gyülekezetben. Elmulasztottál egy csomó dolgot anyaként, apaként, gyerekként, munkatársként. Ismerős dolgok ezek? És mindig arra hívja fel a figyelmedet, hogy mikor mulasztottál el egy bizonyságot tenni, mikor mulasztottál el egy jó szót tenni, mikor nem nyújtottál segítséget, amikor megtehetted volna. Hidd el, ezeket mindig elit fogja hozni. És nem azt mondja, hogy néha, hanem hogy mindig. Mert te ilyen vagy. Nem csak az elesésre és a vétkekre használja fel a vádlás, hanem arra is, amit mulasztottál. És hogy mondtam, lehet, hogy van benne részigazság. Akkor is meg kell térni belőle, és kérni az Úrtól, hogy Atyám, adj egy lehetőséget, hogy azok a jó cselekedetek, amiket elkészítettél, de most sajnos elmulasztottam, hagyd tudjam megtenni legközelebb. Adj olyan szívet nekem, és halló fület, hogy meghalljam, hogy mikor kell ezt a dolgot megtennem. A harmadik. Nincsen elhívásod, ha lenne, akkor a dolgok nem így mennének. A következő vádlás a sátánnak az, hogy a hívő életednek a szolgálati területét veszi célpontba. Amikor látszólag idézőjelben jól megy a szolgálat, vagy éppen nem jól megy a szolgálat, mindig össze fogja kapcsolni azzal a dologgal, hogy ez miattad van. Ha rosszul megy egy szolgálat, akkor te vagy a hibás. Nézzétek meg Jósua főpapot, biztos, hogy a zsidó vezetők mondták abban az időben, hogy a főpap miatt van minden. A vezetők miatt van minden. Ők a bűnösök, mert nincsenek a helyükön. Ez a vádlás ment Jósua főpap idejében is. És sokszor megy ma, ahogy mondtam, a keresztény gyülekezetekben. Nem véletlen, hogy a vezetők tekintélyét a Biblia nagyon magas szinten védi. Miért? mert Isten az embernek a személyiségét a legmagasabb szinten tartja tiszteletben. Még a bűnösökét is. Senkire nem kényszeríti rá az evangéliumot. Senkit nem jut agyon a Szentlélek, hogy megtérjen. Ki az, aki erőszak hatására tért meg itt a terembe? Szerintem egyikünk sem. Hanem ez a halk, szelíd hanga, hogy Isten általál bennünket. Mert Isten szeretete és jósága vonzott bennünket. És a pásztori levelekben olvassuk, hogy a vezetők ellen is a vádat két vagy három tanú szavára lehet elfogadni. Mert Isten védi az embernek a személyiségét és a tekintélyét. Tehát ha szereted Jézust, szolgálod és követed őt, ne lepődj meg azon, hogyha a szolgálatoddal kapcsolatos kudarcok vagy nehézségek esetén te leszel a hibás. Én ha elmondanám nektek, hogy az elmúlt egy évben a igei szolgálatom miatt hány kárhoztatást és vádlást kaptam, a világ könyvei nem tudnák befogadni. Pokoli egy éven volt, megmondom őszintén, most már talán kezdek kijönni belőle, mire rájöttem, hogy honnan fúj a szél, a ruach, talán most már ki tudok ebből jönni, de egy éven keresztül, most nyilván erről nagyon nem akarok beszélni, hogy mik voltak ezek a dolgok, egy folyamatos vádláson voltam keresztül, hogy hagyjam abba ezt a szolgálatot. Folyamatosan ez a vádlás ment. Nem azt mondom, hogy most még nincs egy pici, tehát hazudnék, ha azt mondanám, van még azért valamennyi, de már egy éve küzdök vele. És azért, mert most már látom, hogy a sátán nem akarja, hogy ide kiálljak. Tudom, hogy nem vagyok egy nagy prédikátor, meg egy nagy szónok, de az Úr valahogy ide pakolt engem, akkor igyekszek ebbe a kis pici apró dologba hűséges lenni. És ebbe fog támadni, mert látom a gyengeségeimet, látom a hibáimat, látom sokszor a kudarcokat egy-egy szolgálat végén, és a sátán ebből hatalmas problémát csinál, hatalmas ügyet, és én képes vagyok ezen hetekig, hónapokig rágódni. Azt szokott kirágatni belőle, hogy havonta egyszer szolgálok, és akkor próbálok ugye arra az egyre ráfókuszálni. Értitek? Amikor benne vagy egy szolgálatba, valami nem úgy vagy nem úgy sikerül, te vagy a hibás. És emiatt van, hogy te szolgáltál, hogy ez van az életedben. Arról nem is beszélve, hogy ha te már szolgáló vagy, akkor neked ilyen meg ilyen életet kell élned. Te akarsz szolgálni, aki így meg így viselkedsz, és így meg így beszélsz. Mindig ez suttogja a füledbe. És ahogy mondtam, általánosan fog ezzel a dologgal beszélni. Következő probléma, szintén a kísértésből fakad, hogy túl gyenge vagy ahhoz, hogy ellenállj a bűnnek. Ismerős az a kísértés? Ahogy mondtam, a probléma ott szokott lenni, hogy vannak olyan hívő emberek, főleg akik lelkileg kiskorúak, azok azért úgy százalékosan nagyobb részt kapnak abból a dologból, hogy bűnt követnek el, nem krisztusi még annyira a jellemük. És ezek a folyamatos vereségek, főleg, hogyha ilyen hullámban jönnek, vagy visszatérnek régi dolgok az életéből, akkor sátán azt suttogja neki, hogy te túl gyenge és erőtlen vagy. Soha nem fogsz tudni győzni, soha nem leszel egy győztes keresztény, soha nem leszel igazából Istennek a gyermeke, mert ilyen vagy. Éltetek már át ilyet? Amikor belekerültetek egy ilyen rossz helyzetbe, akkor jött a sátán, és tolta rátok ezt a dolgot, hogy nem fogsz tudni győzni. Mindig vesztes leszel, egy lúzer leszel. Nincs ellened semmim. De ha tudjuk Isten igéjét és Isten beszédjét, akkor tudjuk, hogy a Istennek az ereje, hogy megy végbe? Az én erőtlenségem által. Csak a hívő emberek nem gondolkoznak bele abba, hogy ha te gyenge meg erőtlen vagy, akkor lesz Isten erős az életedben. Ha kiveszed a gondolkodásmódodból Istennek a beszédét, és megint magad körül forrasz, hogy te valóban egymagadba nem fogsz tudni küzdeni és harcolni ellene. Jósua se küzdött és harcolt egymaga. Kellett egy segítő, kellett egy támogató. És amikor te úgy érzed, hogy gyenge vagy és erőtlen, akkor jön Istennek az ereje, akkor jön Istennek a hatalma az életedbe. Pál apostol is, ahogy a múltkor beszéltem erről, megtapasztalta ezt, hogy minden gyengeség ellenére, zaklatottsága, üldöztetés ellenére Isten megáldotta őt, és erővel ruházta fel, erővel töltötte be az életét. Ezek voltak a leggyakoribbak, és lehetne még sorolni számtalan esetet, de a lényeg az, hogy a sátán nem fog megelégedni azzal, hogy neked nyugtot hagyjon. Készülj fel arra, hogy életed végéig egy harcos keresztény életet kell élned. És ezt csak egy módon úszhatod meg, egyetlen egy módon tudod megúszni. Egy jó kis vallásos hívő leszel. Akkor a sátán nem nagyon fog téged piszkálni. Mert ha nem szolgálsz, nem dicséred az Urat, nem imádod az Urat, nem olvasod az igét, nem imádkozol, nem jársz közbe, a sátán téged békén fog hagyni. Mert neki fog szolgálni. De ha rájössz arra, hogy küzdeni és harcolni kell, mert előrébb akarok jutni a hitéletben, Növekedni akarok a hitben, nem akarok a félelemben élni. A félelem az tulajdonképpen a hit tolatásban. Amikor visszafele megyünk egy kicsit, akkor meg kell tanulnunk küzdeni és harcolni a gonosszal szemben. És meg kell tanulni azokat a fegyvereket, azokat az eszközöket, amelyeket Isten azért adott számunkra, hogy győzzünk a vádlás felett. Mindjárt el fogok idáig is jutni, remélem izgatottak vagytok. Hát, ha eljutunk ma odáig. De még mielőtt rátérnénk a győzelemre és Jósuának a megtisztulására, 5 fontos dolgot szeretnék mondani, ha már a pontoknál tartunk, hogy mi a különbség a Szentlélek munkája és a sátán munkája között, amikor vádlásról van szó. Egy dolgot előre le kell szögezni. A Biblia tanítása szerint a római levél azt tanítja, hogy Isten vádol bennünket. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten fogja? Nem, mert Isten az, aki megigazít. Tehát ez egy alaptétel a Bibliában, hogy Isten nem vádolja azokat, akik megtértek, újjászülettek és Krisztusban új életet nyertek. Amikor Isten a bűnről beszél, a Szentlélek munkája az nem ugyanaz, még ha a bűnről is van szó, mint a sátánnak a munkája. Nézzük ezt az 5 különbséget. Az első, a Szentlélek, amikor a bűnről beszél, mindig a konkrét bűnre mutat rá, hogy ezt meg ezt csináltad itt, itt és ekkor. Nagyon konkrétan, határozottan megnevezi a bűnt, szembesít vele. Ez a Szentléleknek a munkája, amikor a konkrétan a bűnről van szó, és azért mondja konkrétan, hogy meg tud vallani, le tud rendezni, és a kegyelem királyi székéhez tudjá járulni. Ez a Szentlélek munkája. A sátán munkája, a vádló munkája, ahogy mondtam, a vágyai homályosok, nem egyértelműek, és elfele távolít Istentől. Nem közelebb visz a kegyelemhez, hanem elfele távolít Istentől. Homályosan fogalmazza meg, ahogy mondtam, azonosít a bűneiddel, te ilyen, meg ilyen, meg ilyen vagy. Nem konkrétan nevezi meg, hanem általánosságban vádol téged. Nem mondja meg konkrétan, hogy milyen bűnt követtél el. Amikor a Szentlélek jön, és megmondja, hogy hazudtál ebben meg ebben a dologban, vagy itt meg itt ezt csináltad, lehet menni a kegyelem királyi székéhez, és bűnbocsánatot nyerni. Tehát a Szentlélek munkája mindig konkrét, egyértelmű, odavisz Krisztushoz. A sátáné homályos, nehezen megfogható, eltávolít Istentől. Ez az első különbség. A második különbség. A Szentlélek mindig, amikor jön, és valamit helyre akar hozni az életünkbe, ahogy mondtam, mindig Krisztusra mutat, Krisztus felé visz bennünket. A Szentlélek legfontosabb munkája, ahol János evangéliumát is olvassuk, ő azért jött, hogy bizonyságot tegyen én rólam, megfedje a világot bűn, igazság, ítélet tekintetében, stb. Tehát a Szentlélek mindig az embereket viszi Krisztushoz, viszi közelebb hozzá. A sátán pedig, ahogy mondtam, én központúvá tesz, a millió vádlásával, csalásával, hazugságával eléri azt, hogy te, ahogy mondtam, egy nyomorult állapotba kerüljél, és önmagad körül kezdjél el forogni, és véletlenül se tekintsd a szemedet a keresztre, vagy a kegyelem trónusához, ahol bűnbocsánatot és szabadulást nyerhetsz. Ez a második fontos különbség. Tehát nem Krisztus van a középpontban, nem Krisztusra fókuszál, hanem a saját személyedre. A harmadik dolog. A Szentlélek, amikor valamire rámutat és rendezni akar az életedbe, akkor az a Szentlélek azért teszi, hogy ne maradj meg abban a helyzetben, hanem tovább lépjél. Lehet, hogy tényleg egy bűn akadályozza a szolgálatodat, vagy az előrelépésedet, vagy egy probléma van, akkor a Szentlélek erre rámutat, hogy ne maradj abban a helyzetben. Ne ragadj bele abban a helyzetbe, hanem rendezd le, és tudjál tovább menni. Tudjál növekedni a Krisztus megismerésében, a kegyelemben, tudjál növekedni a Krisztus érettségben. A sátán ezzel szemben mindig azt akarja, amikor vádol, hogy ott maradj abban a helyzetben. Hogy ne kelj fel többet, ott maradj a padlón. A főpap történetében látjuk, hogy a sátának nagyon tetszett volna, hogyha élete végéig Jósua főpapot rágalmazhatja, meg vádolhatja Isten előtt abba a szennyes ruhába. Neki ez a kedvenc állapota, hogy minden úgy maradjon. Ne változzon semmi az életedben. Ne valljál meg bűnöket, ne szabadulj, ne tisztulj, ne gyógyulj. Neki ez a célja, és ott maradj abba, akár a lelki kiskorúságba, vagy ha már érettebb vagy keresztény itt, akkor ne tudjál tovább lépni. A Szentlélek mindig azért munkálkodik, hogy egyre inkább kiábrázolódik benned a Krisztus. A sátán pedig azon munkálkodik, hogy ott maradj abban a helyzetben, és ne látszódjon rajtad Istennek a munkája és Istennek a műve az életedben. Értitek? Ez egy nagyon fontos különbség. A negyedik dolog. A Szentlélek, amikor rámutat egy bűnre és rendezed, akkor békesség jön a szívedbe. Gondolom, ezt átértétek már valamennyien. Az Úr megbocsát nekünk, arra jó. Az egy olyan békességet hoz az embernek a szívébe. És még egy fontos dolog, hogy kialakítja benned azt, hogy elkezded gyűlölni a bűnt. Hát amikor szembesülsz egy bűnnel, megvallod, lerendezed, utána, én többször tapasztaltam ezt, elkezdtem gyűlölni azt a dolgot. Jártatok már így? A Szentlélek elkezdte munkálni benned, hogy többé azt a bűnt ne kövesd el. A Jézusi kijelentés értelmében eredj el, és többé ne vétkezz el. Elkezded gyűlölni azt a bűnt, viszont a sátának természetesen nem ez a munkája, hanem nem akarja egyrészt, hogy bűnvallást tegyél, másrészt valamilyen emberi módon megoldod a dolgot, és behoz egy hamis békességet a szívedbe. Jó lesz az úgy. Biztos láttatok már ilyen képeket, hogy jó lesz az úgy. Lépcső nem úgy megy, ferdén van. Igaz, hogy nem az igaz, de azért valahogy működni fog. Amikor nincs meg az az igazi békesség a szívedben, nincs meg a bűngyűlölet a szívedben, akkor nagy valószínűséggel a sátán egyik csapdájába estél bele. Óvakodjunk attól, amikor már nem gyűlöljük a bűnt, amikor már nem féljük az Istent, ott már régen baj van. Jobbnak mi volt az egyik idézőjelbe dicséret az Úrtól? Bűn gyűlölő volt. Jobb gyűlölte a bűnt. És nyilván sátán emiatt is kikért az ő életét, mert az olyan emberek nem tetszenek a sátánnak, akik fel vannak szabadulva az ő vágyja, kárhoztatása alól, szellemben imádják, dicsérik az Urat, és hitelesen képviselik az emberek előtt az Istent. Ezt tudtátok? A sátán gyűlöli ezt a dolgot. Ha te hiteles életet élsz Krisztusban, ha te bizonyságtevő életet élsz Krisztusban, azt ő gyűlöli. Nem szereti. És mindent be fog vetni annak érdekében, a vádlásaival, hogy beszennyezzen, hogy tönkre tegyen, és kisiklassa az életedet. Isten viszont az őt félőkben gyönyörködik. Amikor te féled az Urat, akkor Isten lenéz rád, és így mosolyog. Hát Isten gyönyörködik azokban, akik szeretik őt, akik segítségül hívják őt, akik szennyesen és mocskosan oda mennek hozzá, azokat átöleli. És Isten irgalmasságával ruházza fel. És végül Istennek az a célja, hogy az egyik legpusztítóbb erőtől a bűntudat alól felszabadítson, a sátán célja pedig az, hogy elidegenítsen Istentől. A legvégső célja Istennek az, akkor vagy szabad igazából a vádlásoktól, amikor a vádlás következtében kialakuló bűntudatot Isten felszámolja az életedben. Ez jelenti azt, hogy szabad vagy a vádlástól. Amikor nem érzed magad bűnösnek azért, amit a sátán mindenféle rágalmazással rád mondott és rád olvasott. A sátán viszont ezt nem szeretné. Ő azt akarja, hogy elszakadj az Istentől, elidegenedjél az Istentől, hogy aztán majd a mennyben újra mutogasson rád. Hogy ennek adták kegyelmi ajándékot? Ezt hívtad el erre a szolgálatra? Erre bíztál ilyen ajándékot? Erre mertél rábízni 2, 3, 4, 5 gyereket? Erre mertél rábízni egy gyülekezet vezetést? Amikor már megint így viselkedett? Értitek? A sátánnak ez a célja. Elválaszol, elidegenítsen Istentől. Isten viszont fel akarja számolni a bűntudatot az életedben, hogy egy normális, idézőjelben normális keresztény életet élj. És az érzékeljétek, hogy ez nem egy könnyű dolog. Ez nem egyik napról a másikra fog úgymond így működni. A hívő embereknek fel kell építeniük az életében, az életükben azokat a stratégiákat és azokat az isteni eszközöket igénybe venni, amelyekkel minden nap győzhetnek. És úgy kelhetnek fel, és úgy fekhetnek le minden nehézség és küzdelem ellenére, hogy egy győztes életet éltem ezen a mai napon is, Isten kegyelméből. És akkor nézzük a győzelmünket. Ez a legjobb rész, legvégére hagytam. Jósua főpap történetéből látjuk, hogy amire utaltam is, hogy Jósua főpap mit tett azért, hogy ő megtisztuljon és megszabaduljon a vádlástól? Semmit. Igaz? Nem szólt egy szót se, nem tehetett semmit, és nézzétek meg szintén, hogy a Messiásról olvashatunk itt, hogy maga az Úr angyala ad utasítást, hogy bűnbocsánatot kapjon, és megigazulást kapjon, hogy lecseréljék a szennyes ruháját a megigazulásnak a ruhájára. Az igazi megtisztult főpapi ruhára. csak Isten adhat bűnbocsánatot és kegyelmet. Mennyiben a mennybe angyalok ilyet azért nem nagyon osztogathatnak. Tehát az első fontos dolog, hogy Isten a hívő embert a vádlások alól elsősorban az ő kegyelme és irgalmasság alapján ment és szabadítja meg. Semmilyen érdemed nincs, semmit nem tehetsz hozzá ahhoz, hogy Isten téged megszabadítson és helyreállítson. Nem vihetsz oda semmit az Úr elé, semmire nem hivatkozhatsz. Ott állsz leplezetlenül Istennek a jelenlétében. És ahogy mondtam, a sátán és az úrangyala közti konfliktusban az úrangyala csak annyit mond, hogy dorgáljon meg téged az Úr, de sátán, dorgáljon meg téged az Úr. Kétszer hangzik el a sátánnak a dorgálása. Itt nyilván profétikus értelemben Jézus első és második eljövetelének a dorgálásáról van szó, de hosszú távon azt látjuk, hogy ezzel, ahogy mondtam, Jósua főpapot vissza tudja állítani Isten a szolgálatba, és jól tudnak működni a dolgok, és Józsué, vagy Jósua főpap nem adott okot arra, hogy ő bármilyen módon beleszóljon ebbe. És azt látjuk, hogy ez egy fantasztikus előképe a megigazulásunknak, és ez tulajdonképpen a vádlással szembeni győzelmünknek a kiinduló pontja. Erre teszi majd fel a pontot az írja János apostol, hogy itt mi történik? Tulajdonképpen egy ruhacsere történik. Az egy külön istentiszteleti vonalat képviselhet, na most a bibliai ruházatról lehetne beszélni, mert szenzációs üzenetek vannak benne a bibliai ruházatban. Például majd csak egy segítséget adok. Nézzétek meg például József történetében, ötször történik például a ruhaváltás egy rövid időszakon belül, öt különböző pozíciót jelent. Majd vizsgáljátok meg, vagy figyeljétek meg, hogy ez milyen fontos. És itt is a ruházat és az öltözködés a Biblia képében az mindig a valamivel való azonosulást jelenti. Valamit kifejez a ruha. És itt is, hogy mondtam, ez a trágyalével beszennyezett ruha, ez volt rajta Jósua főpapon, az Úr angyala leveteti Jósuáról, és felöltözteti ünnepi, ünneplő ruhába. Nem tudom, én mondom, én gyerekkoromban éltem ezt át, hogy ez jó trágyás ruha volt. Mi annak az egyik jellemzője, nyilván az illatingereken kívül, az, hogy nagyon nehéz. Tehát ez a millió trágya, ürülék úgy rátapad, ráragad a ruhádra, az nagyon-nagyon nehéz. Tehát súlya van neki. És ezért érdekes az, amikor itt ezt a képet használja a Biblia, hogy ráadja a megigazulásnak a ruháját, illetve az ünnepi ruhát. Az ünnepi kifejezés egy rendkívül izgalmas szó a héberben, mert azt is jelenti, hogy ünnepi ruha, de például a mai héber kifejezésben, tudjátok mit jelent? Dugóhúzó. De gyakorlatilag, amikor a főpap megszabadult a szennyes ruhától, megszabadult a vádlástól, olyan volt, mint amikor a dugót kihúzzák a palacból, hogy pff, kimegy a nyomás, lemegy a teher, kijöhet a tartalom, felszabadul minden. Egy ilyen képet használ itt a Héber Biblia, hogy olyan, mint amikor valaki megszabadul a vádlástól, a megigazulás ruhájába öltözködik, olyan, mint hogyha megszabadulna mindentől. Ez a megtérés és az újjászületés. Emlékeztek rá, hogy mennyi teher meg súly leszakadt rólatok, mikor megtértetek? Ugye úgy éreztetek, hogy hogy megkönnyebbültetek. Na, ugyanez a képet használja itt az igen, mint hogyha ez a palack így kipukkan, és akkor így megszűnik a nyomás, megszűnnek a belső erők, ezek a feszültségek, nehézségek, nyomások, és végre véget ér az, ami belül volt. Ezt a képet használja itt a Szentírás, és egyben bátorítás is nekünk az, hogyha Isten már egyszer levette rólunk ezt a szennyes ruhát, és Krisztusnak a ruhájába öltöztetett, ez a megigazulásnak a ruhája, látjuk a Jelenések könyvében is, hogy fehér ruhába vagyunk öltözve, akkor miért vesszük fel még mindig naponként a szennyes ruhát? Mert a vádlás ezt jelenti. Nem hiszed el azt, hogy Krisztus mit tett érted, hanem arra a szennyes ruhára nézel, amit a sátán összehoz ellened, és mindig cűgölöd magaddal. Ezért leszel levert, nyomott, ideges, feszült, türelmetlen, és érzed magad vesztesnek. Mert ezt a szennyes, mocskos, trágyás ruhát cipeled, nem pedig a megigazulásnak a ruháját. Ezt jelenti a megtérés. Hogy ezt a ruhát leveted magadról, Isten leveszi rólad, és a megigazulásnak a ruhájába öltöztet. Ha megnézitek a Jelenések könyvét, ott összeláthatjátok ezt a szimbólumot, hogy a hívők miben vannak öltöztetve? Fehér ruhába. Ez nem csak a tisztaságot jelenti elsősorban, hanem a papi szolgálatra való alkalmasságot is. Itt is Józsuét, Jósua főpapot, azért mondom, hogy Józsuét, mert a héberben ugyanaz, elnézést, Jósua főpap, azt a ruházatot kapja meg, amivel be kell neki menni a szentek szentjébe, amivel képviselnie kell Izraelt, amivel be kell majd mutatni a Jom Kippuri áldozatot, amelyben Izrael népét felszabadíthatja a bűnök alól. Ezt a ruhát kapja meg Jósua főpap. És ez a megigazulásunknak a lényege, hogy Isten új ruhát ad nekünk. És az igaz, azért mondtam a sátán, ha igazat mond is hazudik, igaz, hogy néha ezt a fehér ruhát beszennyezzük. Mert nem vagyunk tökéletesek, testünk nincs megváltva, lehet rajta egy-két folt. De akkor mehetünk Krisztushoz, kérhetjük bűneink bocsánatát és a szabadulást, és ismét megtisztül a ruha. Ez jobb, mint a perszív, meg a, mit tudom én, ilyen-olyan mosószerek, mert ez végérvényesen megtisztít a bűnöktől. És amit Isten bűnöket megtisztított és megbocsátott, hol van a helye? A tenger mélyén. Halászni tilos. Nyilván sátán szokott ott pecázni, meg vannak orrhalászai is a különböző démonok képében, de alapvetően tilos felhozni azokat a dolgokat, amelyeket elrendeztél. És itt lehet megérteni azt, hogy nagyon sok hívőnek miért okoz problémát a vádlás, mert sok olyan vádlás van, amit az előző életedben követtél el, amit a múltból hoztál, terhet, cipeltél. És lehet, hogy magadnak se tudtál megbocsátani, nem tudtad rendezni azt a helyzetet, nem is, nincs is már a lehetőséget, hogy rendezd azt a helyzetet, és a sátán, mivel tudja ezt, ezzel gyötör és vádol téged, de ha tudod, hogy megtérésed, újjászületésedkor tiszta lappal indulsz, hófehér ruhába vagy öltöztetve, nincs jogalapja a sátának ahhoz, hogy vádoljon tégedet. Ezt értitek? Nem hivatkozhat a múltadra, hogy annak idején bezzeg akkor így, meg úgy, meg amúgy. Nem hivatkozhat rá. Ha megengeded, az az én meg a te hibád. Ha megengedjük neki, hogy mindig ezzel gyötörjön és vádoljon. És nyilván minél súlyosabb vagy terhelt volt ez a dolog, annál nehezebb. De ez ellen harcolni kell, ez ellen küzdeni kell. Nem szabad megelégíteni. És nézzétek meg Jósua főpapot. Ott van Jósua főpap. Megigazítja, megtisztítja Isten, ráadja ezt az ünnepi ruhát. És fantasztikus ígéretekkel látja el. Azt mondja Jósuának, na drágaságom, meg vagy tisztítva, erígy vissza, és szolgálj a népet között. Ez az evangélium lényege. Isten megigazít, megtisztít, és eredj vissza szolgálni Isten népe körében, kezdj el szolgálni, szeressed azokat, akiket nem szeretnek, ne hanyagold el a munkádat, hajolj le az elesettekhez, végezd a munkádat, erről szól Jósuának a megigazítása és a helyreállítása. Hozz áldozatokat azokért, akikért más nem hozna áldozatot, tedd le az életedet Krisztusért, harcold meg a hitnek a nemes harcát, küzdj a gonosz ellen, ez a férfias kereszténység. Ezért igazít meg és állít helyre Isten minden vádlásból. És ezért ad gyógyulást ezzel kapcsolatban. És ráadásul Jósua még külön ígéretet is kap arra nézve, szintén egy új szövetségi előkép, hogy ki bejárhat az itáló férfiak között. Bejárása van a szellemvilágba. Megtérés újjászületésünkkor mi történik? Mi az első lépés Krisztus meghalálakor? Megszakad a kárpit. Szabad bejárás van az atyához. De ha te materiális keresztény vagy, ahogy mondtam, és csak a földi síkon gondolkozol, nem fogsz menni a kegyelem királyi székéhez. Nem fogsz felfele nézni, hanem lefele fogod nézni a problémákat és a nehézségeket, és nem veszed észre, hogy nagyobb van itt az energiaválságnál. Nagyobb van a mennyben a földi problémáknál. Mert magad körül fogsz forogni. Ilyen gazdag ígéreteket kapott Jósua főpap, hogy szolgálhat, építhet Istennek az országát, és még a jövendőre nézve is kijelentést kapott, hogy eljön majd a messiás, megígérik a csemetét, el fog jönni majd az, aki, ami ott a mennyben történt, az egész világra kiható módon, meghatározza majd az emberiségnek a jövőjét és a történelmét. Erről majd talán egy másik alkalommal fogok beszélni. De Jósua főpapnak a helyreállása és a megigazulása beindította azt a folyamatot, aminek az lett a vége, hogy nem szakad meg a dávidi vonal, nem szakadnak meg az áldozatok, nem szakad meg Istennek a jelenléte Izraelben, hanem egészen a messiás eljöveteléig megmaradnak ezek a dolgok, és Krisztus végrehajtja a megváltás művét. De ez szükség volt arra, hogy Jósua főpapot Isten helyreállítsa, visszaállítsa a szolgálatba. És mindannyiótokra szükség van, minden egyes gyülekezeti tagra szükség van az eljövendőben. Amikor építjük Isten királyságát, szolgáljuk az Urat, ne engedjétek meg, hogy a vádlás miatt kiesetek a szolgálatból. Isten azt akarja, hogy megtisztuljál, helyreálljál, és végezd a munkádat. Ne egy ilyen tékozló, léha keresztény legyél. Jósuának is, miután megtisztult, és Isten visszaállította a szolgálatba, teljesen rendeződött az élete. És lehet, hogy úgy érzed magad, hogy mocskos vagy szennyes, vagy ez a főpap is érez. Az ófiút lefürdették, miért az apja megölelte? Nem fürdették meg. Nem küldték el a közfürdőbe, nem pamacsolták be mindenféle parfümmel. Úgy, ahogy volt, szennyesen és mocskosan átölelt az atya. Isten így szeret bennünket. De meg akar tisztítani, meg akar szabadítani, hogy a tékozló fiót is. Le a szennyes ruhát, ünnepi ruhát rá, gyűrűt az ujjára, sarut a lábára. Ez Istennek a terv és a munkája. De a sátán mindig azt akarja, hogy ezt a szennyes, mocskos ruhást hordozd és viseld. És ez ellen harcolni és küzdeni kell. Nézzük néhány fontos igeverset. Az egyik, 1 János 2:1. Ezeket jó, ha megjegyzitek majd. János 2:1. És fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, és ha valaki vétkezik is, van szólunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy amikor vétkezünk is, úgy, ahogy mondtam, nem mindig fordul elő, hogy sikerül ilyen nagyon jó és nagyon tökéletes életet élnünk, van egy szólunk az atyánál. Itt az Úr angyala állt Jósua mellett, aki a szószólója volt, de nekünk, mi jó helyzetben vagyunk, mert nekünk hány szószólónk van? 2. Van egy szószólónk az atyánál, az Úr Jézus Krisztus, a másik paraklétosz pedig kicsoda? A Szent Szellem bennünk. 2 olyan pártfogóval és vigasztalóval, ügyvéddel rendelkezünk az ügyésszel szemben, akikről tudjuk, hogy pert még nem vesztettek. A Szentlélek közbenjárása, illetve a Szentlélek munkája az életünkben, és aki segít, hogy megharcoljuk ezeket a harcokat, amikről beszéltem, és Krisztus a mennyben, aki főpapként végzi ezt a munkáját, végzi ezt a szolgálatát. Ez egy nagyon fontos igazság, hogy amikor a sátán jön, akkor küld, hogy beszéljen az ügyvédeddel. Beszélje meg vele ezeket a dolgokat. Ez az egyik nagyon fontos alapigazság. A másik, Jelenések 12:10-11. És hallottam nagy szózatot az égben, amely ezt mondja, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünk országa és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi testvéreink vádlója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt, és legyőzték őt a bárány véréért, az ő bizonyságtételük beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Ez a receptje Istennek a vádlásra. Az első és legfontosabb, ez az esemény majd a nyomorúság első felének a vége fele fog majd megtörténni, amikor levettetik ez a vádló, addig folytatja ezt a tevékenységét, hogy a Krisztusnak a vére. Nem tudom, tanulmányoztátok már a Bibliában Jézusnak a vérét. Az Új Szövetségben. Találjátok ki, hogy hány alkalommal, vagy hány összefüggésben beszél a Biblia Jézus véréről. Múlt, jelen és jövő vonatkozásában. Körülbelül 30 esetben van róla szó. 30 esetben van Krisztus véréről szó. Tanulmányozzátok már ezt az igét, ahogy a Józsefet is ezzel kapcsolatban. Az első, hogy legyőzték őt a bárány véréért. Miért a bárány vér az elsődleges kulcsfontosságú dolog? Mert a bárány vére az, ami megszerezte az engesztelést. A bárány vére az, amelyel meglettünk hintve, és meglettünk tisztítva. A bárány vére az, ami miatt lekerült rólunk a szennyes ruha, és a megigazulás ruhájába öltözhettünk. Ez kulcsfontosságú. Első a Jézusnak a vére. És ezt úgy tudod alkalmazni, ezt a vért, amikor a Krisztus által létrehozott váltságot igénybe veszed. Krisztusnak a vére kapcsol össze a kegyelemmel, és a kegyelem királyi trónszékével. Azért tudsz menni a kegyelem királyi székéhez, azért tudsz bűnbocsánatot nyerni, azért tudsz megszabadulni, mert Krisztus vére összekapcsol az atyával, és nem az ítélet trónszéke vár, hanem a kegyelem királyi széke. Mert vérrel van meghintve. Mert Krisztus bevitte a mennyei szentélybe a vért, és meghintette azt. És ránk pedig a megigazulás vérét öntötte. Ez az elsődleges és legfontosabb fegyverünk, hogy amikor a sátán jön és vádol bennünket a bűneinkkel, akkor Krisztus bűnbocsánatára kell mutatnunk, hogy a megigazulás ruhájába öltöztem. És megvan írva, hogy nincsen kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Nincs. Ha elhiszed, az a te problémád. De ne hidd el, mert nincs. Ha Isten igéje azt mondja, hogy nincs, akkor nincs. Az nem azt jelenti, hogy egy vagy kettő esetleg, hanem, hogy nincs. fontos minden egyes ilyen szó. És ugye megtisztultunk a vér által, megigazoltunk a vér által, megszabadultunk a vér által, a sátánnak nincs jogalapja hozzád. Ezt tudtad? János, hogy fogalmazd meg, a gonosz meg sem közelít téged. Nincs jogalapja. Az, hogy elhiszed a vádlását, elhiszed azt, amit sug a füledbe, ahogy mondtam, ez ellen kell harcolni. Mert nincs jogalapja. A sátánnak nincs jogalapja ahhoz, hogy téged a bűneid miatt raportra hívjon. Mert te mit csinálsz, ha probléma van? Mész a kegyelem királyi székéhez a vér által. És a másik nagyon fontos dolog, ez talán egy kicsit spirituálisabb, hogy Jézusnak a vére nem csak megtisztít, megbocsát és helyreállít bennünket, hanem a mennyben beszél. Ezt tudtátok? Jézusnak a vére jobbat beszél, mint az Ábel vére. Ábel vére a földről kiáltott fel az atyához, és ítéletért kiáltott, mert Káin igaztalanul megölte őt. Krisztus vére viszont a mennyben van, és az atyához kiált, hogy atyám, bocsáss meg nekik. Krisztus vére az, ami jobbat beszél, mint az Ábel vére. És hozza a megtisztulást, hozza a szabadulást, és elnémítja a sátánt. Dorgálja meg téged az Úr. Mondjad neki nyugodtan, mert Krisztus meghalt értem. Krisztus vére kifolyt értem. Krisztus bemutatta az engesztelő áldozatot értem. És minden bűnöm, nyomorúságom, szennyem, mocskom, ott van a Golgotai kereszten. Beszéld meg az ügyvédemmel. Nem kell vele foglalkozni. És ez az ügyvéd nem kerül semmibe. Ez hitáltal lehet elfogadni és magadévá tenni. Hogy Krisztus az enyém. Kegyelemből, hitáltal, érdemtelenül, érdemeim nélkül. Ez az első, a Krisztus vére. Ez elvileg már el szokta némítani a vádlót. Általában ez elég szokott lenni. Tapasztalataim szerint is, hogy általában a Jézus vére, amikor ezekkel a bűnökkel jön, a bűntudattal, a vádlással, meg ezekkel, a megigazulásban kell megerősödni, abban, hogy Krisztus megbocsátotta minden bűnödet, nincs ellened kárhoztató ítélet, Isten nem vádol téged, ha minden bűnt, amit, ahogy mondtam, a Szentlélek rámutat, odamész, lerendezed, onnantól kezdve nem vádolhat, és nem okozhat problémát, nem okozhat sérüléseket, sebeket neked. A második dolog, legyőzték őt bizonyságtételük igéjével. Szintén nagyon fontos dolog, valamikor a sátán nem megy el a vértől, nem mindig ijed meg tőle, ilyen is sajnos elő szokott fordulni, akkor jön a második számú fegyverünk, a bizonyságtétel igéje. Ez pedig azt jelenti, hogy tulajdonképpen megvallod azt, amit Krisztus tett az életedben. Megvallod azt, amit Krisztus elvégzett a Golgotai kereszten. És megjelenti azt, hogy megvallod azokat a bibliai igazságokat, amelyekkel a sátánt el tudod űzni magadtól. Jézus, hogy győzte le a sátánt? Megvan írva. Ha messiás így tudod győzni, ennél kevesebben mi sem érhetjük be. Ennél kevesebbet mi sem kaptuk. De ahogy mondtam, nem ismerjük az igét, nem ismerjük a Bibliát, nem tudjuk, hogy mit válaszoljunk a gonosznak, nem tudjuk megerősíteni a pozíciónkat, mert folyamatosan fog jönni, vádolni és zaklatni. Tehát ismerni kell a Krisztus vérét, a megváltásunkban lévő erőt és potenciált, de ugyanakkor ismerni kell Istennek az igéjét és Istennek a beszédét is. Hogy amikor jön és vádol tégedet, akkor ellene tudjál neki állni, és tudjál neki egy igét mondani és elzavarni. Ellenálljatok az ördögnek, hogy Péter is mondja. Ez a másik nagyon fontos. És a harmadik, ugye, amiről még szintén szó volt, nem kímélték életüket mindhalálig, vagyis az azt jelenti, hogy ez a harc életünk végéig tartani fog. Mindvégig ki kell tartani ebben a harcban. Ahogy mondtam, a sátán nem fogja ezt abba hagyni egészen sokáig, de fontos, hogy az életünk is legyen odatéve Isten oltárára, Isten kezébe, és tudjunk ezek ellen a dolgok ellen harcolni. És fontos a bizonyságtétel igényénél az is, erről még nem beszéltem, hogy a megvallások. Nagyon fontos a megvallás. Tudatosíts magadban, a szellemedben, a szívedben azt, hogy te Krisztusban megtértél, újjászülettél, Isten gyermeke lettél, van egy reményteljes jövőd, Isten elhívott egy szolgálatra, az eljövendő dicsőség örököse vagyok, telve vagyok reménységgel, hittel, ha ezen jár az eszed, nem fogod meghalni a vádló hangját. Nagyon úgy sucsorogni fog a háttérben, egy kis háttérzaj lesz, mert telve vagy Isten igéjével, telve vagy Isten beszédével, be vagy fedezve a bárány vérével. Ez a legfontosabb. Ezekkel lehet sikeresen felvenni a harcot. És hogy mondtam, minden területére jó ez a sátán vádlásának. Akár Istennel szemben hoz felvádlást, akár a testvérek között akar egyenetlenséget szítani, akár a személyes életünkbe hozza, Krisztus vére minden bűnt megbocsát, a bizonyságtétellel, a megvallásokkal meg tudjuk vallani a hitünket, ki tudjuk fejezni azt, hogy kik vagyunk Krisztusban, milyen módon tudunk élni. És végezetül még egy igét szeretnék felolvasni. Legyen egy bátorítás ez is számotokra. Ézsaiás 54:17. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellened perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely tőlem van. Így szól az Úr. Ez Isten ígérete. Egy ellened készült fegyver sem lesz szerencsés, mert Isten adja a megigazulást. Ez a kulcs. Ha Isten megigazított téged, ha Isten gyermeke vagy, a sátánnak nem lehet olyan fegyvere, ellenállsz neki, hogy átson és pusztítson neked. Ez Isten gyermekeinek már itt a földön az ígérete, hogy egy ellened készült fegyver sem szerencsés. A sátán ismer téged, ahogy mondtam. Ismer minket. Tudja a gondolatainkat, kísértéseinket, problémáinkat, vágyainkat. Nagyon sok mindent tud. És ezekre kifejleszte az ő fegyverét. De Istennek az a célja, hogy egy ellened készült fegyver sem lesz szerencsés. Legyetek győztesek Krisztusban. Amen.